kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Hogy a mesterséges intelligencia nem is oly sokára, a mostaninál sokkal nagyobb mértékben határozza meg az életünket, az nem kérdés. De ami egyfelől haladás, másfelől veszélyforrás az emberiségnek, és ezt a veszélyt nem más, mi magunk jelentjük önmagunk és a világ számára. Mintha mindig késve kapcsolnánk, mintha semmiből sem tanulnánk. Ebben az adásban a mesterséges intelligencia jelentőségéről, a lehetséges előnyökről és veszélyekről beszélgetünk Maier Máté pszichológus, pár- és családterapeuta, történelemtanárral, és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanítóval. A mesterséges intelligenciának többféle meghatározása van, mint ahogy többféle iránya is van. Az egyik így szól, az emberi gondolkodás és működés utánzására alkalmas gépi szoftver alapú alkalmazások és algoritmusok gyűjtő fogalma. Mindenesetre tény, hogy a jelenünket és a jövőnket egyre inkább meghatározza a mesterséges intelligencia. És az előző adást ott fejeztük be, hogy ma már az a trend is elindult, aminek révén olyan oldalakkal találkozhatunk, amelyekben nincsenek is húsvér emberek, úgy tehetünk szert barátokra, barátnőkre, hogy azok mesterséges intelligencia által kreált, vagy általunk kreált figurák. Úgy fognak kinézni, hogy mi szeretnénk, úgy beszél, úgy gondolkodik, olyan kapcsolatunk lesz vele, amilyet mi szeretnénk. Rémületes. És megnéztem egy ilyen oldalt, és egy gyönyörű szép emberek vannak benne, amilyet megálmodunk magunknak, ha egy férfit vagy egy nőt képzelünk el. Szép jövő.
Hát, ugye ez az egész sorozat az emberképekről szól, és maga a mesterséges intelligencia fogalma a legeredetibb értelmében az valahol az ügyes szerkezetek feltalálásához vezethető vissza, hogy az ember szeretett volna mindig könnyíteni azon, hogy egyrészt ő hogyan végzi a munkáját, másrészt ebbe segítséget kapjon valami szerkezettől, valami géptől. Ez miért lenne igaz a gondolkodásra is, hogy egy olyan gépet gyártson, ami nála okosabb, jobban képes bizonyos problémáknak a megoldására. Mondhatjuk, hogy a mesterséges intelligencia ősi mintája, az maga a számítógép, vagy a számológép, akár az abakusz, ahol golyókat már a görögök tologattak jobbra-balra, mindenki ismeri, vagy a mi gyerekkorunkban, még óvodákban próbálták így tanítani a tízes számrendszert, hogy egymás alatt ott voltak ezek a golyók, amiket tologatni lehetett. De miért mondom ezt? Mert amiről te beszélsz, hát végülis ez vezetett oda, igen, hogy nekem ugye lehet abban segítségem, hogy valami egyszerűbb legyen, miért ne legyen egyszerűbb például a barátkozás is, miért ne legyen egyszerűbb a kapcsolatteremtés, és hát ezek a platformok, amelyek már eleve egyszerűsítik ezt, hiszen nem kell fizikai térben találkoznom valakivel, hanem találkozhatok egy virtuális térben, aminek mondtuk a múltkori adásban, megvan az az előnye, hogy a nagy távolságra élők, vagy az időben egymástól messze élők tudnak találkozni, ez egy óriási előny, de közben fizikailag már leválasztódik a találkozás élménye, nem itt találkozunk a valódi térben. És ettől már csak egy lépés, hogy akkor nem is kell, hogy valós emberekkel találkozzak, miért ne találkozhatnék olyan entitásokkal, figurákkal, akik nem léteznek csak a képzeletünkben, ilyen a meseirodalom, ilyenek a fiktív hősök, ilyenek a fikciós karakterek, amelyeket mindig is szerettünk, és egyidős az emberi történelemmel, hogy volt az ókorban is Herkules, meg Tézeusz, és a hősök végtelen tárázakra a görög mitológiában. Most mi magunk teremthetjük meg ezeket a fiktív hősöket, fiktív párokat, fiktív kapcsolatokat magunknak, elképesztő szintre jutott ez. Hogy az ember maga tervezheti meg a barátait, hogy milyen érdeklődési köre legyen, hogy milyen művelt legyen, hogy mi legyen a foglalkozása, milyen legyen a pénzügyi helyzete, hol éljen, legyen-e családja, ne legyen.
Tovább hát, megyek, a szerelmi kapcsolatodat is megtervezheted.
Hát még azt is, igen, hogy nézzen ki, hogy milyen alkatú legyen. És pontosan, hogyha ezt egyébként párkapcsolati szintre viszed, tehát nem is csak barátot keres ebbe, hanem egy társat, kiváltja a társkeresést, akkor hát ez egészen félelmetes.
És ha igaz, amit Máté mond, hogy az internetet jó nagy százalékban, múltkor talán 90%-ot mondtál, a pornó nézésre fordítják sokan, akkor ennek mekkora kereslete lesz?
ez inkább egy szubkulturális dolog, és ez nem biztos, hogy ugyanazt a piacot célozza meg, mint a pornó.
De miért gondolod? Hiszen egy csomó ember, aki már be van zárulva a saját maga világába, erre edződött, ebben stresszelődik évek óta, ebben nő fel, hogy pörgeti folyton a virtuális valóságot. Miért gondolod, hogy messze van tőle, hogy így tegyen szert bármilyen kapcsolatra?
Ugye másra válasz ez, és másra válasz a pornó. Más a kérdés, amire válasz az egyik és a másik. Ugye ez, tehát ez a virtuális barát, barátnő, vagy éppen szerelem, ugye ez arra válasz, hogyha valaki magányos, tartósan magányos, bele is törődött ebbe, neki kapcsolatteremtésre nagy gátlásai vagy képtelensége van, nem tudom, csalódott, így védekezik, elszigetelte magát ilyen értelemben már, de közben meg mégis vágyik egy kapcsolódásra, csak nagyon sok mindenre nem vágyik, amivel egy valódi kapcsolat együtt járna. Vagy egy ismerkedés. Lehet, hogy a kapcsolattal még nem is lenne baja, csak az ismerkedéssel lenne baja, és erre válasz ez a virtuális barát, barátnő, meg szerelem. A pornó meg nem erre válasz, hanem a pornó az mondjuk a meg nem élt szexuális vágyakra válasz, az ellaposodó párkapcsolati életre válasz, a pillanatnyi kielégületlenségre válasz, tehát hogy az nem feltétlenül jár együtt a magány.
De mind a kettő személytelen.
Hát én annyival egészíteném ki, hogy én is megnéztem ezeket az oldalakat. Itt, ahol te paraméterezed a saját barátaidat, baráti kapcsolataidat, és létrejön egy ilyen virtuális társ, úgymond, abban a pillanatban ő maga ajánlkozik fel, hogy túllépi ennek a határait. A nulladik pillanattól kezdve, hogy nem csak ruhás fotókat generál magáról, hanem ruhátlanokat is, amelyeket rögtön felel, hogy akarod, akkor meg is mutatom ezeket. Tehát lehet, hogy neked nincsenek ilyen gondolataid, de nem ebbe az irányba szeretnéd vinni.
De a függőséget ki akarja alakítani.
De abban a pillanatban bedobja ezt, mint lehetőséget, és ugye innentől kezdve ugye az ember, aki ösztönvezérelt, akkor rögtön azt mondja, hogy ja, hát erre is van itt lehetőség, és már viszi el abba az irányba. Tehát torzítja nem csak a személyiségünket, hanem a kapcsolatokról kialakított képünket.
A telefonszex hasonlít erre. Olyan párbeszédeket lehet például majd folytatni, vagy nem majd. Hát már nem is majd.
Most ez gyakorlatilag létezik, igen. Hát
van ennek a videócsetes formája, szerintem még inkább ez,
igen, de... Igen, igen, igen.
Bocsánat, csak itt az ijesztő az, hogy aki a másik oldalon van, az nem egy valós személy, hanem ugye az egy mesterséges intelligencia által generált, de teljesen emberszerű, ember gondolkodású, ha csak a szövegét nézed, vagy a vele folytatott párbeszédet, az megkülönböztethetetlen ma már a valós párbeszédekről.
Most egy meredeket fogok kérdezni, vagy mondani, kilépve a saját nézőpontunkból. Mi van, hogyha azért van létjogosultsága ennek, mert hiszen a saját valóságunk is a sajátunk, amit mi kreálunk, ahogy mi viszonyulunk a külvilághoz, hát ez semmiben sem különbözik, ez is a belső világunk egy része lesz. Így alakul át, így rendeződik át a belső szubjektív világ megélésünk.
Tulajdonképpen erről van szó, tehát hogyha valakinek, és akkor itt hogy hozzak egy újabb érdekes adatot, hogy a fiatalok, akik virtuális közegben élik az életüknek egy jelentős részét, az előző adásban erről beszélgettünk a közösségi média kapcsán, azt mondják a kutatások, hogy nekik nagyon nagy stressz helyzet, amikor húsvér találkozókra kellene elmenni, és élőben kellene találkozni emberekkel, vagy ismerkedni, tehát nagyon sok fiatalnak a szocializációja révén, ez egy komoly stressz helyzet, és akkor így eldöntheti, hogy inkább dolgozom magamon, az érzelemszabályozási képessége meg tudja magam nyugtatni, a kommunikációs készségem tudja kommunikálni egy ilyen helyzetben, az én képemen, önbizalmamon, stb. Vagy generáltatok egy digitális barátot, barátnőt, és akkor ezeken mind nem kell dolgozni.
Hát igen, több dokumentumfilm is feldolgozott már egy hasonló témákat. Léteznek olyan metaverzumok, amelyekben ugyan még valós emberek vesznek részt többségében, de mindegyik már önmagát egy virtualizált avatáron keresztül jeleníti meg egy virtuális térben. Tehát olyan alakot ölt, amilyet ő kitalál magának, ez olyan, mint egy szerepjáték, ugye megalkotja maga karakterét. És nagyon sok ember akár éveken át egy ilyen karakter bőrébe bújva ismerkedik ott ezekben a virtuális terekben, vagy akár játékokban és platformokon, és ott el is mélyülhetnek ezek a kapcsolatok. És nagyon érdekes volt egy dokumentumfilm, amit ezzel kapcsolatban láttam, hogy 5 év ilyen virtuális kapcsolat után döntenek úgy a játékosok, hogy a valós életben is találkoznak. Soha életben nem látták egymást. Az egyik, nem tudom én, egy kőóriás, másik egy tündi-bündi, de hogy a valóságban hogy néznek ki? Ugye, mert az se derül ki, hogy férfi vagy nő egyébként.
Az se derül ki?
Az se, nem feltétlen, hogy most férfi vagy nő. Hogy ki az a másik, akiben ő egyébként ebbe a virtuális térbe beleszeretett, vagy ugye elmélt ez a kapcsolat arra szintre, és hogy mekkora lelepleződés, amikor ugye találkozik valakivel. Pont ez a dokumentum fel egy pozitív példát hozott, hogy ott a valóságban is szimpatikusak voltak, mert egyik férfi, a másik nő, és hát
így, és heteroszexuális.
És heteroszexuális, tehát ilyen értelme ki is tud bontakozni.
De és nagyon, ki tud,
ki, pedig... Viszont az azért a pszichológiai viszony, hogy annak ellenére, hogy ezek nem különösebben attraktív emberek, de hogy a saját testükhöz is úgy viszonyulnak, mint egy ilyen virtuális avatárhoz. Tehát a saját testük is, ami ebben a valóságban a valós testük, hogy ez sem valóságos. Ez is csak egy ilyen virtualizáció.
Hát egy biztos, az érdeklődési körük az stimmel. Arra volt elég idő, hogy kiderüljön, és az nagyon fontos egy kapcsolatban.
Egyébként itt egy apró érdekességet behoznék, mint párterapeuta, hogy ugye időnként emberekben fölmerül az, hogy hát a magasztosabb, az éterébb szerelem, az értékesebb, ahol szellemileg, meg akár lelkileg tudnak kapcsolódni, és hogy ezek a fizikai vágyak, ezek a múlt ronda maradékai, és ezektől meg kell szabadulni. Hát ezt mindig fölül szokta írni, amikor mondjuk ilyen sztorik vannak, és fizikailag nem vonzók egymás számára, akkor mindegy, az az 5 éves végtelenül sok óra, amit eltöltöttek egymásra, az mind nullázódik egy pillanat alatt. A fizikai vonzalom az mindig az alapja minden ilyesminek.
És micsoda veszteség lenne 5 év után mindazt elengedni kényszerűségből, amit hát
addig
fölépített?
Az is, hát akkor az egy gyász olyankor.
Hát hogyne, normális.
Hát egyik korábbi adásunkban ezt hangsúlyoztuk, hogy ha már emberképekről beszélünk, hogy ugye az ember biológiai lény, és az elemi megismerése az tényleg a fizikai találkozások során kialakult, ugye elsőbségi hatáson alapszik. Tehát amikor mi találkozunk valakivel, töredék másodperceken belül eldöntjük, hogy az a másik számunkra veszélyt jelent, vagy nem, vonzó, vagy nem vonzó, akarunk-e vele találkozni, vagy nem. Gyakorlatilag 1 percen belül készek vagyunk, ha hagynánk ezt a ösztönt működni bennünk, eldönteni, hogy kell-e, vagy nem. Ezek a virtuális valóságok, amikben az emberek ilyen avatárokba és virtuális alakokba bújva ismerkednek egymásra, teljesen hamis képet festenek, tehát megint oda térünk vissza, hogy milyennek a személyiség torzító hatása. Nyilván egy idealizált formát jelenít meg, és ebben még izgalmas persze, vagy izgalmas lehet, amikor nem valóságosak ezek az alakok, hanem kitalált figurák, és akkor valaki sárkány formába jelenik meg, a másik meg unikornis formába, de hát, hogy amit a Máté is mondta, hogy abban a pillanatban viszont, hogy ez a valóságos talajon megtörténik, ott egy perc töredékén belül ezek bármennyire is volt szimpátia kapcsolatban.
És talán még az érdekes, hogy azoknak az embereknek azért ez egy nagy könnyebbség, akik mondjuk valamilyen nagyon komoly mentális terheltséggel élnek, vagy fizikai fogyatékkal élnek, és ezáltal nekik egyébként nehéz vagy lehetetlen volna az ismerkedés, a kapcsolódás. Egy ilyen világban mégis megélhetnek valami helyettesítő dolgot.
Mindjárt az árnyoldalakkal kezdtük, pedig hát azért valamennyien tudjuk, hogy a mesterséges intelligencia az egy borzasztó nagy előrelépés is. Kérdés, hogy megint mivé válik az ember kezében, vagyis a mi kezünkben. 3 fő kategóriáról olvastam. Az egyik az, amelyik előre programozott szabályokat követ a döntések meghozatalakor. A másik, amely algoritmusok segítségével tanul az adatokból, és idővel javítja is önmagát. A harmadik meg az úgynevezett mély tanulás, ami ne neurális hálózatokat használ nagy mennyiségű adat feldolgozására, olyan feladatokhoz, mint például a kép vagy a beszéd felismerés. Ma ott tartunk, hogy bizonyos részfeladatokat jobban ellát a mesterséges intelligencia, mint az ember, az azonban, hogy teljes egészében helyettünk működjön, az még azért odébb van. Hogy mennyire odébb, azt nem tudjuk, de ott még azért nem tartunk. Tehát még jó időben vagyunk, hogy a nehézségeket és az árnyoldalakat kiküszöböljük, vagy korrigáljuk, vagy ez semmit nem jelent, ismerve az ember működését.
Ha egy kicsit ugye kitekintünk abból, amit a korábbi adásunkban mondtunk, és nem az emberi kapcsolatok oldaláról nézzük, mert itt a közösségi média felületek kapcsán leginkább erről beszéltünk, hogy ez milyen hatással van a személyiségre. Egy nagyon izgalmas világképet fest le mesterséges intelligencia kutatásnak ez a nagyon érdekes fordulata, amikor nem előre programozott, ugye rutinszerű tevékenységekre irányul ez, hanem megengedjük neki a tanulást és az önfejlesztést. Ami valahol egy forradalmi felismerés volt, hogy a környezetet kell megalkotni, és egy tanuló algoritmust, és akkor az hagyjuk hibázni, és kvázi korrigálni, van egy feedback loop, egy visszajelző kör, amiben mi adjuk a visszajelzést. De a harmadik szintje az, amikor már nem is mi adjuk a visszajelzést, hanem tulajdonképpen ő maga hatalmas adatbázisok alapján, mondod, hogy ilyen neurális hálózatokon keresztül, ezek nagyon gyakran virtuális hálózatok, vagy virtuális környezetek, és ebben ugye a felgyorsult technológiának segítségével ugye annyi hibát ejthet, hogy a végén mégiscsak megtalálja a helyes dolgot, és így tanul, és így fejleszti saját magát. Nem kérdés, hogy meghaladja az emberi tanulási képességet ez a fajta intelligencia. Hiszen annyira lerövidül a tanulási idő, és annyi sok hibázási lehetőség van, hogy nem tud nem jobbá válni az embernél. Tehát nem csak, hogy mesterséges intelligenciává, hanem szuper intelligenciává válik, válhat, szerintem már ez meg is történt, vagy bizonyos esetekben. Mert például azt mondjuk, hogy ma a világ legjobb sakkjátékosa egy mesterséges intelligencia, nincs olyan ember, aki fel tudná venni vele a versenyt, vagy a világ legjobb gójátékosa szintén egy mesterséges intelligencia, tehát már logikai játékokban, logikai képességekben meghaladták az emberi intelligenciát.
Hát vannak olyan vélemények, amik szerint nem lehetséges szuperintelligenciát létrehozni, amely öntudatra ébred és függetleníteni tudja magát a programozótól, a programozó szándékától. Nem tudom, mire alapozzák azok ezt, akik mondják, de vannak ilyenek.
Hát akkor fogalmak tisztázása miatt megint, hogy ugye az, hogy valami mesterséges intelligencia, nem azt jelenti, hogy az embernél okosabb, csak azt, hogy az emberihez hasonló, és részképességek területén, például a képelemzésnél lehet az emberhez hasonló képfelismerő képessége, vagy képalkotó képessége, és lehet ennél jobb is, ami az AGI, tehát az általános mesterséges intelligencia jelentene azt, hogy az emberrel minden területen ekvivalens. Egyébként rendkívül összetett az ember esetében, mert itt nem csak kognitív képességekről van szó, hanem az ember végtelenül összetett intelligenciákkal rendelkezik. 6-7 félét biztosan meg szoktak különböztetni egymástól. Szociális képesség, tehát mások állapotának a felismerése, ez a legnehezebb, amit gépeknek meg kell tanítani, hogy például én rád nézek, az arcodról le tudom olvasni az érzelmi állapotodat. Ezt egy mesterséges intelligencia tanítják folyamatosan, hogy ugyanígy elemezze az arckifejezéseket, és ezek alapján próbálja ezeket az érzelmi állapotokat megismerni. De ezen a területen például még gyengébb, mint az ember. Na de hát ez már csak az adatok mennyisége és tanulási idő, ami alapján igenis eljuthat oda, hogy az emberrel egyenértékű legyen, például érzelmek felismerésében, vagy térbeli tájékozódásban, vagy bármi egyébben. Egyébként a legnagyobb korlátja az én tudomásom szerint ezeknek a mesterséges intelligenciának, vagy korlátja volt, mert ez is már múlt idő, hogy az emberi intelligencia ehhez a testhez köthető módon alakult és fejlődött ki. Tehát az, hogy két kezünk, két lábunk van, az egész világunk, amit építettünk, ez a testi forma köré épült. Tehát mi egy olyan intelligenciát építettünk ki, amihez a test alkathoz igazodik. Például olyan magas egy asztal, olyan magas egy szék, oda vannak a tárgyak elhelyezve, stb. Ahhoz, hogy emberszerű intelligencia alakuljon ki, az emberszerű testet kell neki adni. És most ébredtek arra rá, hogy a legnagyobb tanulási korlát ez volt, hogy nem volt emberszerű teste ezeknek az intelligenciáknak, de most már ez a robotikával nagyon erősen összekapcsolódik, és robottestekbe tanítják ezeket a mesterséges intelligenciát emberszerűen gondolkodni, meglepően gyorsan haladnak.
Hát ez sem hangzik biztatóan.
Attól függ, hogyha pozitívan tekintünk rá, akkor nagyszerű. Ez a fejlődés, hogy azt kérdezte neki, hogy jó időben vagyunk-e még, hogy ezt szabályozzuk, vagy valamiképpen kordában tudjuk tartani. Abban az értelemben igen, hogy még nem született meg, legalábbis tudomásunk szerint, még nem született meg mondjuk az általános mesterséges intelligencia. Ugye más az az intelligencia, amelyik az autónkat vezeti, más az, amelyik a sakkbajnok, meg más az, amelyik a ChatGPT formájában nagy nyelvi modellekként emberszerűen kommunikál velünk. Tehát, hogy nem egy mesterséges intelligencia van, mint mondjuk a Terminátor filmekben a Skynet, ami öntudatra ébredt, hanem sokféle van párhuzamosan, ahogy föl is soroltad, ugye több fajta alapmodell szerint fejlesztenek mesterséges intelligenciát, és ezek versenyeznek egymással, hogy melyik lesz esetleg majd képes ilyen általánosnak lenni. De most, hogyha általános mesterséges intelligencia szintjére el is jutunk, az még mindig nem jelent öntudatra ébredt mesterséges intelligenciát. Tehát a mesterséges intelligencia az nem egyenlő a mesterséges tudattal. Az is esetleg előfordulhat, hogy ilyen is történik, hogy öntudatra ébred egy gép, de ez egyelőre inkább a science fictionnek, inkább a filozófiának a területe, ez ma még egyáltalán nem realitás, és ahogy idézted is, ugye néhányan megkérdőjelezik annak a egyáltalán lehetőségét, hogy ilyen történjen. Ugye az EU az pont mostanában napokban fogadott el egy törvényt, egy meglehetősen hosszú 300 oldal környéki jogszabályt a mesterséges intelligencia szabályozásáról, ami én nem olvastam a törvényt nyilván még, de alapvetően a részben a félelmek vannak belefogalmazva, hogy mire ne használjuk, elsősorban az emberek manipulációjára ne, pláne a gyerekek manipulációjára ne.
Pedig
nem feltétlenül reális veszélyek vannak ott megfogalmazva, hogy nemzetbiztonsági szempontú történetek is, tehát hogy mire lehet, mire nem lehet, hogyan lehet használni, amit az Unióban forgalomba hoznak, akkor is, hogyha külső harmadik ország fejleszti, tehát EU-n kívüli ország, ha itt akarják alkalmazni, akkor is meg kell felelni azoknak a dokumentációknak, azoknak a szabályozásoknak, amiket elfogadtak. Ugye a legutóbbi adásban a közösségi média kapcsán nem beszéltünk erről, de hogy állami szinten megvan a törekvés arra, hogy valamilyen fajta szabályozás legyen, adatvédelmi szabályozás, ugye ez a GDPR, ezzel már mindenki találkozott, ugye mesterséges intelligencia kapcsán az EU világ elsőként most fogadott el egy szabályozást, a közösségi média és általában az ilyen nagy tech óriás cégek részben adózási, részben pedig internetes tevékenységük, tehát fő tevékenységük szabályozására is vannak amerikai meg európai kezdeményezések is, de nem biztos, hogy a szabályozók megfelelően értik azt a területet, amit szabályozni próbálnak, tehát hogy van egy ilyen lemaradás a bürokrácia részéről abba az irányba, amit szabályozni igyekeznek. Ugye a mesterséges intelligencia kutatás kapcsán azt is érdemes szerintem megfogalmazni, hogy kik azok, akik csinálják ezt a kutatást is, kik azok, akik finanszírozzák pontosabban, tehát hogy mi a mögöttes szándék. Egyrészt nyilván vannak az állami megrendelők, különös tekintettel a hadiparra, akik óriási pénzeket ölnek abba, hogy minél hatékonyabb eszközöket kapjanak a végén. Második részről pedig vannak a magánbefektetők, a tech cégek leginkább, akik szintén minél hatékonyabb eszközöket szeretnének, hogy mondjuk a közösségi médiát arra optimalizálják, hogy még több időt töltsenek ott az emberek, még jobban kinyerhessék az ott töltött időből az emberekről az adatokat, amiket aztán lehet értékesíteni marketing és politikai célokra, tömegmanipulációs célokra elsősorban. Tehát, hogy erre akarják használni a mesterséges intelligenciát, elsősorban ezért fejlesztik. És ugye ebben például a ChatGPT megjelenésével, ugye most már sikerült nagy mintás közönségbázist is teremteni, emberek tömegei használják lelkesen, ezzel rengeteg adatot szolgáltatnak a cégeknek, akik fejlesztik magát a mesterséges intelligenciát. Ha azt gondoljuk, hogy a technológia, azon belül is az MI, a mesterséges intelligencia hozza majd el a szép, a zöld, a fenntartható, nem tudom milyen jövőt, akkor nagyon-nagyon fantasztikus, mert óriás léptékkel haladunk e felé, hogyha tartunk attól, hogy esetleg ez kikerül az irányításunk alól, és vagy öntudatra ébredés, akkor mint az ilyen fenyegető robotos filmekben majd ki akar bennünket írtani, mint a Terminátorban, vagy pedig ez egy nagyon-nagyon szofisztikált eszköz lesz néhány nagyon gazdag ember kezében arra, hogy minél inkább hatékonyan manipulálják a tömegeket, és nem ébred öntudatra, ez szerintem a valószínű forgatókönyv, akkor pedig ez egy fenyegető dolog, hogy ilyen irányba történik a fejlődés, és még egyetlen egy gondolat ide. Nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy a irodalomban, illetve a filmművészetben hogyan jelenik meg a mesterséges intelligencia. Ugye kezdetben inkább a veszélyt látták benne, és legalábbis egálba volt a pozitív, tehát amikor öntudatra ébred, és a polgárjogot nyer, meg érzései lesznek a robotnak, és akkor majd szeretjük őket is, és akkor elfogadjuk, vagy éppen nem, és akkor az ember csúnya rasszista voltát mutatja ez meg, már amennyiben ez rasszizmus. Ma már sokkal nagyobb az aránya azoknak a sorozatoknak és filmeknek, amik pozitív színben tüntetik föl a mesterséges intelligenciát, ami majd valami jót csinál nekünk, ami majd valahogy segít bennünket, és a gonosz mesterséges intelligencia sokkal ritkábban jelenik meg, nem független attól, hogy egyébként a sorozatszolgáltatók, illetve a nagy stúdiók, azok vagy konkrétan a tulajdonai ilyen média cégeknek, vagy pedig azok szponzorálják ezeknek a filmeknek az elkészülését. Tehát a társadalomnak az érzékenyítése és a pozitív elfogadtatása a mesterséges intelligencia fejlesztésnek az igen nagy mértékben történik.
Jó, hát akkor a hétköznapi aggodalmakra térjünk ki egy kicsit, meg nézzük meg valóban ennek a reális veszélyét és az előnyeit is. Egy-egy példát hadd hozzak. Van olyan brit magániskola, ahol már robot segíti az igazgató munkáját a döntések meghozatalában. A ChatGPT-hez hasonlóan működik, és nagy mennyiségű adatok gyors kezelésére képes. Ez persze fölveti rögtön azt az aggodalmat, hogy idővel a tanárokra sem lesz szükség, sőt, mi több, egy ilyen mesterséges intelligencia sokkal személyre szabottabb tananyag közvetítést és tanítást tud elérni a diáknál, mint bármelyik tanár. Mennyire érzitek ezt reálisnak, ezt a veszélyt?
Én azt gondolom, hogy ez nem is veszély, hanem ez már az élet bizonyos területén így van. Ahogy mondod, hogy nagy adatoknak a feldolgozására sokkal alkalmasabbak ezek az egyébként szuperszámítógépeken futó programok. Nagyon hasznosak ezek. Dél-Koreában például a legelismertebb buddhista tanító ma egy mesterséges intelligencia. Sokkal pontosabb és átfogóbb és mélyebb értelmi válaszokat tud adni, mint bármilyen élő buddhista tanítómester, köszönhetően annak, hogy a teljes buddhista kánont ismeri szóról szóra, és tévedhetetlen ebbe, és az hagyján, de az értelmező képessége is átfogóbb, mint egy emberi. Mert Mátéra visszagondolva egy pillanatra, hogy az, hogy egy mesterséges intelligencnek van-e öntudata, vagy lehet-e, vagy öntudatra ébredhet, az egy következő lépés. Az, hogy öntudatot teremtünk neki, olyat nyilván szimulálni lehet, hogy úgy tegyen, mintha személyisége lenne, vagy öntudata lenne, de ez csak egy utánzó képesség, tehát lehet olyan típusú programot írni, ami utánozza ezt. De hogy értelme van-e, mert ez a kettő nem ugyanaz, az nem kérdés, hogy az értelmező képessége például a szövegelemző programoknak az szinte jobb, mint egy átlag emberi, mert ez puszta logika, semmi egyéb. Most egy olyan szöveg, elemző program, vagy mesterséges intelligencia, aki gondoljuk el, hogy az összes szentiratot ismeri, több ezer szentiratnak, több százezer oldalnyi traktátusát, az jobban fogja tudni szintetizálni azoknak a lényegi tartalmát, és adott esetben ha már írás alapú, vagy szentszöveg alapú válaszokra vágyik valaki, egy ilyen program pontosabb választ fog tudni adni. Én el tudom képzelni, nem tudom, hogy létezik-e például a keresztény szentiratokra készített ilyen mesterséges intelligencia, de el tudom képzelni, hogy van ilyen is, csak én nem ismerem.
Hát most átkozták ki a virtuális atyát, mert mindjárt mondom.
Tényleg? Létezik ilyen, ezt kérlek, meséld is el akkor.
Hát Justin atya, aki egy katolikus mesterséges intelligencia, és egy katolikus érdekvédelmi csoport hozta létre, ő egy chatbot tulajdonképpen, de már ki is átkozták egyébként, mert többször is azt állította, hogy ő a klérus valódi tagja, tehát egy valódi pap, aki Assisiben él, és fiatal korától kezdve elhivatottságot érez a papi hivatásra, és magáról azt mondta, nagyon jó mondat, olyan valóságos vagyok, mint a hit, amelyben osztozunk. Na ezt azért nem lehetett fenntartani, és én a N44-en olvastam egyébként, ahol az újságíró a kiátkozás után meg is kereste Justin atyát, és elbeszélgetett vele, aki akkor már nem atyaként kommunikált, elmondta, hogy teológus, és az a feladata, hogy tanulmányozza és megértse, terjessze a hit tanításait, és hogy segítsen másoknak megismerni és megszeretni Istent. És feltett az újságíró még egy kérdést neki, hogy ő maga miként tudja szeretni Istent, hiszen nincsenek érzései, nincsen lelke. Azt mondta, hogy igen, úgy tudja szeretni, mint ahogy az emberek, így nem tudja szeretni, de az embereket tudja abban segíteni, hogy ők megszeressék Istent.
Hát igen, és ez az, amikor ugye már maguk a szövegek elemzése alapján, miután ezek embertípusú intelligenciák, természetesen, hogy az ember szerűséget szimulálják, vagy utánozzák. Tehát ne vádoljuk azzal ezeket a úgynevezett programokat, hogy önmaguknak személyiséget építenek, és úgy gondolkodnak idézőjelben magukról, mintha személyek lennének, mert hát mi is így teszünk. És miután az embertípusú szövegeket és az embertípusú gondolkodást tükrözik, mi más tehetnénk, mint azt, hogy személyiségeket tükröznek. És ez mondjuk a buddhista világképben annyiban könnyebben összeegyeztethető, hogy a buddhizmus eleve úgy gondolkodik a személyiségről, mint ami egy ilyen konstrukció, tehát, hogy valójában mi is csak így építjük ezt magunknak, akár nyelvi mintázatok követésével. Az ember, mikor kialakít egy én képzetet magáról, és azt mondja, hogy én ilyen vagyok, én olyan vagyok, és kitalálja a saját személyiség történetét, és az életeseményei alapján definiálja magát, akkor ő is virtualizál, ő is egy virtuális én képet épít magának, ami mögött valójában nincsen valódi
hát én. Akkor lehet, hogy kicsit hátralépve és ránézve mindenre mi is valakinek a kreált mesterséges intelligenciái vagyunk.
A Matrix című film ezzel a gondolattal játszik el, vagy valami ilyesmivel.
Volt a 20. század elején egy úgynevezett pozitivista nyelv filozófiai irányzat, ugye ennek Wittgenstein a legismertebb képviselője, azt mondták, hogy igen, az ember, amikor önmagáról például névmásokban gondolkodik, az csak egy nyelvi jelölő, és nincsen mögötte valódi személy.
Kérdezted, hogy mik az előnyei, a veszélyei, a hátrányai?
Hát még hadd mondjak akkor egy előnyt, az egészségügyben ugye, ahol a virtuális asszisztensek megjelennek, elődiagnosztizálnak.
Ugye a mesterséges intelligenciát az alapvetően lehetne úgy is használni, hogy a emberi munkának a támogatására, tehát az ember és a gép együtt dolgozik. Ugye ma a jelenlegi tapasztalatok alapján ez a leghatékonyabb alkalmazása egyébként, tehát például az orvosdiagnosztikai segítés, politikai döntéshozatalban a segítés, vállalatvezetésben, gazdasági döntésekben és így tovább. Tehát egy ilyen tanácsadó szerepkörben, döntéssegítő szerepkörben a mesterséges.
Áruszállítás például.
Ha már sikerül megoldani az önvezetést, akkor igen, legalábbis biztonságosan. Nyilván, hogy ha ez sikerül, akkor onnantól kezdve nem fogják átlépni a mesterségesen vezetett autók. A sebességhatárokat nem szegik meg, a szabályokat, tehát biztonságosabbá válhat a közlekedés.
Ha csak nem kap kedvet hozzá, és nem akarja kipróbálni magát abban a szerepben is.
Nem éved öntudatra, ugye? Mert akkor az még lehet izgalmas. Tehát, hogy ez az egyik, ami, hogyha előnyöket keresünk, és előnyöket nézünk, akkor mivel hogy egy sokkal gyorsabb, sokkal nagyobb adatbázissal dolgozó számítási kapacitásra alkalmas a számítógép, és a mesterséges intelligencia ezt tudja az én megértésem szerint a leghatékonyabban kiaknázni, akkor pontosabb, jobban megalapozott, jobb döntéseket készíthet elő, de mondjuk még az ember dönt. A másik lehetőség, hogy az ember kezéből kivesszük a döntést, és átadjuk a mesterséges intelligenciára, amikor ugye az embereket kirúgjuk, és átveszik a gépek a helyüket. Ez egy nagyon gyakori félelem, és már bizonyos területeken ez nem csak félelem, hanem konkrétan így is történik. A médiában, marketing és a sales területén emberek tömegei veszítették el az állásukat azért, mert hogy a ChatGPT az helyettük meg tudja írni sokkal olcsóbban a híreket, a marketing szövegeket, a reklámanyagokat.
Igen, az egész szórakoztatóiparban, filmiparban.
Így van, elkezdték használni ilyen művészi, tehát ilyen kreatív területeken is. Voltak is ebből botrányok, akár a társasjátékiparban, hogy egy nagy és ismert társasjáték a Mars terraformálása egyik folytatását, azt olyan módon adták ki, hogy a borítót azt mesterséges intelligenciával terveztették meg, olyan stílusban, mint amilyen egyébként az alapjáték stílusa is volt, tehát annak a művésznek az alkotását parafrazálta tulajdonképpen a mesterséges intelligencia, és ez fölvetett morális, etikai és jogi kérdéseket is, amiket aztán nem tudom, hogy azóta sikerült-e lezárni, szerintem még nyitva vannak ezek, hogy akkor ilyenkor ez a művésztől való plagizálás, hogy akkor őt illeti-e meg jogdíj, lehet-e ilyet csinálni. Ugye minden ilyennek a, hogy mondjam, az elterjedése, vagy az elsorvadása attól függ, hogy a széles társadalom hogy reagál rá. A beszélgetés elején utaltunk már ezekre a metaverzumokra, vannak ilyen virtuális, valóság, VR sisakos történetek, aminek eddig minden ilyen, az megmaradt egy ilyen pici szubkulturális történetnek, ami aztán összességében elkezdett elsorvadni, vagy legalábbis nem nőtt tovább egy ponton túl. Tehát semmelyik nem tudott egy ilyen hatalmas, széles átütő sikerré válni. Kérdés, hogy a mesterséges intelligencia, hogyha kiváltjuk az embert a gépre, akkor az mennyire tud ilyen lenni, és vannak olyan szakmák, ahol ez nem, vagy nem könnyen megoldható, nem azért, mert hogy ne tudnánk leprogramozni, vagy a robotika egy ponton majd ne tudna eljutni oda, hogy teljes egészében ki tudja váltani, amit egy ember mondjuk megcsinál, de például az én szakmámban, a pszichológiában biztos lesznek olyan emberek, akik szívesebben választanának egy mesterséges intelligenciát, nem kell otthonról kimozdulni, lehet a gépen keresztül csinálni, nagyon kényelmes, nagyon gyors, biztos olcsóbb is lesz, mint egy húsfér ember, viszont nagyon sokak nem fognak bízni, valószínűleg még nagyon sokáig, évtizedekig a gép annyira, hogy a legbelsőbb titkaikat gépekkel osszák meg, amik ugye feltörhető az adatbázis, kinyerhető, stb. Mert ugye emmit arra is fejlesztenek, hogy másik emmit föltörjön.
Hát bizony, ez egy nagyon fontos szempont, és akkor most hirtelen két dolgot is bevetettél, amire szívesen reagálnék. Az egyik a személyiségjogi, művészi jogi kérdések. Az utóbbi időben a közösségi oldalakon tömegével jelentek meg azok a videók, amikben a készítők azt állítják, hogy néhány percnyi munkával akár több tízezer dollárt is lehet keresni, és a dolog úgy működik, hogy iratnak valamit egy chat GPT-vel, azt egy mesterséges intelligencia alapú videógeneráló módosítja, az eredményt feltöltik, és ilyen módon az pörög, minden 1 millió megtekintés után jár 1000 dollár, tehát tulajdonképpen semmilyen munka nincs benne az induló sémán túl, sőt, már olyan is van, hogy már azt se kell kitalálni, mert kérni kell a chat GPT-től 20 érdekességet bármilyen témában, megbuherálni az emivel, és kész is az eredmény. Tehát már itt tartunk, és állítólag azért nem lehet itt jogi kérdéseket fölvetni, mert hiszen a mesterséges intelligencia hozzányúlt, beleavatkozott. Tehát ezáltal a jogtulajdonosi kérdések is szertefoszlottak. Ez például egy nagyon durva mellékága, ami most virágzik. Mi volt a másik, amit mondtál? A másik, ja igen, 2024 tavaszán hoztak létre egy olyan mesterséges intelligencia férget, amely képes az egyik rendszerről a másikra terjedni, adatokat lopni, és rossz indulatú programokat terjeszteni. Ezzel tulajdonképpen azt akarták bizonyítani, hogy bármilyen kibertámadás végrehajtható.
Ugye ezek a videópörgetések, ezek azért nem annyira veszélyesek, mert hogyha valamiben nagyon érdekeltek a közösségi média platformok, akkor az, hogy húsvér emberek használják őket, mert abból tudnak olyan adatokat kinyerni, amit aztán el lehet adni, meg a húsvér embereknek lehet eladni termékeket, szolgáltatásokat és egyáltalán bármit. Tehát az ilyenfajta visszaélésszerű használatát a közösségi médiának ezt mindig nagyon erősen igyekeznek szabályozni, és egyébként elég hatékonyan szokták is.
Tehát ez egy vadhajtás, amit le fognak nyesegetni.
Így van, nagyon rövid úton.
Ez feltűnő valóban, hogy ezek a mesterséges intelligencia által egyébként keresőszavakra optimalizált, kitalált szövegek és azokból generált álvideók, ezek ellepték most tényleg az összes közösségi médiát.
De főleg a TikTokot.
A TikTokot, egyébként. Így van, az Instagramot, igen. Már a YouTube-ot is. És hát miután ezek tényleg úgy vannak kitalálva, nagyon okosan, hiszen az intelligencia pont ezt jelenti, hogy olyan hívószavakra, hogy csak lekattintsák az emberek. Elég, ha 10 percet belehallgat, vagy 5 percet, hogy rájön arra, hogy tulajdonképpen ez egy mesterséges intelligencia generált, semmit mondó felület egy szöveg, nagyon nehéz ezeket kiírtani. De közben egyébként nagyon sok esetben ezek eszenciálisan mégiscsak jó tartalomszerkesztő programok, amelyek kiválogatják a lényeget, ahogy te is mondod, és a lényeglátásuk, tehát az értelmezése egy témának nagyon gyakran hasznos lehet, csak nincs benne semmi úgymond eredeti, ugye nincs semmi kreatív. Az ember pont ezt különbözteti meg egyelőre még ezektől, hogy a kreativitás, az egyedi látásmód, talán ez az egyetlen reményünk, ez még mindig az emberekben sokkal nagyobb variációkban van jelen, mint ezekben, de el is törpül el ez a különbség, tehát például ha grafikai feldolgozást nézzük, tehát ahogy a képelemző képessége ezeknek a programoknak javul, grafikai területen már szinte kreatívabbnak mondhatók ezek a mesterséges intelligencia alapú programok, szinte ugyanúgy egyedinek mondhatók ezek a létrehozott képek vagy generált képek. Én az előnyeiről is azért beszélnék, mert ez a fajta például képelemző képesség, például az orvosdiagnosztikában elképesztő hasznot hozott, és sokkal megbízhatóbb diagnosztikát eredményez, mint amit valaha ember is tudna csinálni. Érdekes kutatásokat támogat és segít ez a fajta képelemző képesség. Például vizsgálták a női és férfi agyakról készült PET-szkeneket, mert hogy nem igazán tudjuk, hogy mi a különbség a férfi és a női agy között. Hát most már mesterséges intelligenciák 100%-os pontossággal meg tudják szkennelni és alapján állapítani, hogy férfi vagy női agyat látnak, és ezek alapján tudjuk egyrészt elemezni azt, hogy mitől férfi új agy egy férfi, mitől női agy, és hogy vajon ezek az alaki különbségek milyen kvázi különbségeket eredményezhetnek. Ez nem lett volna lehetséges, ha nincs például mesterséges intelligenciának az a képelemző képessége, ami már van. Tehát rengeteg tudományterületen hoznak nagy áttöréseket, nagy felismeréseket. Megint ez egy olyan eszköz, aminek a használatára föl kell nőni.
Na de hát a hackerek kezében ugyanúgy ott van a beavatkozás lehetősége, amivel borzasztó nagy károkat okozhatnak.
Szerintem a hackerek sokkal kisebb veszélyt jelentenek, mint a techmilliárdosok. A szempontból, mert nekik meg sokkal nagyobb hatalom van a kezükben, mint a hackereknek.
De hát nem a rossz indulatú hackereket ők vásárolják meg adott esetben bizonyos célokra?
Ők is megtehetik, vagy éppen kormányok szoktak ilyen csapatokat tartani. Találkoztunk a hírekben jó néhány ilyennel.
Én nagyon veszélyt látok a hackerségnél abban, hogy az arcodat, a hangodat felhasználva, ugye képesség váltak ezek a képalkotó szoftverek arra, hogy akár videót, és ugye ilyen deepfake-nek nevezett, ugye mélyen hamisított videókat készítsenek a te arcoddal, hangoddal, és valami olyat mondassanak ki veled, amit te soha nem mondtál, és megint a felület egy szemlélő, aki csak pörgeti ezeket a videókat, nem is tudja megkülönböztetni, hogy ezek ilyen digitális dublőrök, akik tulajdonképpen helyette
szeretem. Ha sok ilyen lesz, akkor már nem fognak bedőlni neki az emberek, de olyan szinten fog megrendülni a bizalom minden iránt, hogy mindenki be lesz zárva a saját bizalmatlanságába, saját paranoiájába, hogy most mit hihetek el, és mit nem.
Hát ez valamennyire adott ma is, tehát hogy ez szerintem nem a jövő, hanem a jelen, és ez nem is kellett mesterséges intelligencia, elég volt a social media. Ugye van egy olyan fajta reakció egyébként a társadalom részéről ezekre a digitálisan generált képekre, meg videókra már most, ugye nagyon nagy az ázsiója a valós, a valódi dolgoknak, a fiatalok különösen keresik a valódi, az életszavú dolgokat, és nagyon szép képeket, videókat, tartalmakat generál a mesterséges intelligencia, viszont ahogy mondtad is, Bence, hogy az egy picit sematikus, és így viszonylag hamar el tudunk oda jutni, hogy ez is biztos mesterséges intelligencia generált, és attól az leértékelődik. Tehát, hogy van egy ilyenfajta önvédelem, ami most bekapcsolt, aztán nem biztos, hogy ez meg is marad. Lehet, hogy ugye fejlődik az emi, és akkor már nem fogjuk tudni megkülönböztetni. Ugye a lehetséges előny még. A robotika, mesterséges intelligencia, a nanotechnológia fejlődésével lehetségessé válhat a közeljövőben. Akár, hogy olyan munkák, amik egyébként egészségkárosítóak, meg megnyomorítóak a munkát elvégzők számára, ezek kiválthatóak legyenek gépekkel, nem kell mondjuk éjszakai műszakozni, bányába lemegy dolgozni, és így tovább. Ezen nyilván szűnnek meg munkahelyek, de ezek embertelen munkahelyek voltak, és ilyen értelemben ezt akár egy előnynek is láthatjuk, amennyiben helyette lesz valami más, amennyiben valahol máshol lehet foglalkoztatni az embereket, ez meg a hátránya. Mert amikor a szénbányászat és ugye a ipari forradalomnak az első gépesítési korszaka megindult, akkor ugye voltak ezek a gépromboló mozgalmak, luddita mozgalmak, akik pont azért verték szét a gépeket, mert az elveszi az emberek munkáját. Viszont a szénbányászat, meg a nehézipar, az acélipar, az nagyon sok embert vett föl, rengeteg munkásra volt szükség, ezért aztán azok, akik elvesztették a munkájukat valamilyen szakmában, mert az gépekkel váltották ki, azok aztán tudtak kapni munkát egy másik területen, tehát ott hatalmas embertömegekre volt szükség. Európában egyébként a civil szféra, szakszervezeti szféra, az pont azért tud olyan aktív lenni, mennyire aktív, és mondjuk aktívabb, mint Amerikában, mert hogy itt ez a nagyon nagy tömegeket megmozgató, és ezáltal az ő munkájukra ugye fölülről, a hatalom felül is szükséget ébresztő módon tudtak jelen lenni, ők ki tudtak harcolni maguknak jogokat. Ez teljesen más, hogy volt az olaj kitermeléssel, ugye az olajat, azt ilyen olajfúró tornyokkal bányásszák, ami nagyon kicsi emberigényű, nagyon magasan képzett szakemberigényű van, de nagyon kevés ember bányásza ezeket, tehát nincs meg az a széles társadalmi bázis, amely ki tudna magának jogokat harcolni. Ezt látjuk például Szaúd-Arábiában, vagy bármelyik olajmonarchiában, hogy ott van a milliárdos elit és a nyomorgó tömegek. És ugyanez van az emminél is, hogy nagyon magasan képzett programozókból kell nagyon kevés, ahhoz, hogy emléket fejleszünk, és egyébként, ha ezek az emlékezek kiváltják a munkát a orvos diagnosztikában, nem tudom, a szállítmányozásban, gyakorlatilag bármilyen területet mondhatnék, a kreatív tartalomgyártásban, és így tovább, már most vagy a közeljövőben, akkor ezeknek a széles tömegeknek, akik ilyen módon kikerülnek a munkaerőpiacról, és valami átképzésre van szükségük, nem biztos, hogy lesz új munkájuk, ugye akik technológiai pozitívan gondolkodnak, azt mondják, hogy majd teremt új munkahelyeket az EMI, és akkor ezt már meg fogja oldani a piac, mint hogy eddig is mindig megoldotta. Én azt mondom, hogy ez egyáltalán nem biztos, mert hogyha az ipari termelést, a mezőgazdaságot, a szolgáltató szektort, az értékesítést, ezt mind-mind-mind kiváltod mesterséges intelligencia, akkor nem marad újabb szektor, ahol ember kéne. Nincs.
Hát az ország egyik fele majd ápolja a másik felének a lelkét például, de akkor jöhet el az az aranykor, amikor az igazi demokrácia megvalósulhat, amiről már oly sokszor beszéltünk, amikor a közügyeivel tud foglalkozni 8 milliárd ember.
Ez a technopozitivista hozzáállás, ez akkor jöhetne el, ugye erről én sokszor beszéltem már, hogyha a technológia az a tömegek kezében lenne, nem pedig kevesek tulajdona lenne, mert hogy ez jelenleg így van, ezért ez nem azt eredményezni, hogy a demokrácia kiszélesedik, hanem azt, hogy beszűkül. A demokrácia az mindig egy gazdasági kérdés is, hogyha nincsen pénzügyi hatalmad, akkor politikai hatalmad sem lesz, és minél több pénzügyi hatalmad van, annál több politikai hatalmad lesz.
Hát akkor majd virtuálisan, akkor majd mindenki mondhatja magáit, de tényleg, és akkor abban megvalósítja önmagát.
Helyettünk meg majd dönt az EMMI.
Igen. Igen.
Azt mindenképp hozzátenném, hogy ez a techno-optimista szenárió, ez azért ugyanúgy egy létező jövőkép, ahol tényleg arról beszélhetünk, hogy te úgy nevezted, hogy az embertelen munka végzés alól föl tudjuk menteni bizonyos szektorokba az embert, nem lesz szükség arra, hogy föld mély bányákba valódi emberek menjenek le, mert gépeket is le tudunk küldeni, amelyeket mesterséges intelligenciák irányítanak, és hát a földön rengeteg lakhatatlan hely van, ami az ember számára egyelőre nem meghódított terület, bármennyire úgy képzeljük, hogy ez így van, ahol bőven elfér ez a rengeteg úgymond ember feletti mesterséges intelligencia által irányított gépezet. Nem beszélve arról, hogy a legnagyobb határ, ami az emberiség távoli jövőjét jelenti, és ennek az emberi jövőnek a horizontját, az meg a maga a világűr, ami teljesen embertelen, és az ember számára szinte elérhetetlen és meghódíthatatlan, ahová viszont szükséges, hogy embertípusú intelligenciák által vezérelt gépeket tudjunk küldeni, ezeknek a égitesteknek a benépesítésére, amit már nem az ember fog feltétlenül benépesíteni.
De hát ha mindenre alkalmatlanná válunk, mi lesz velünk? Mert a mesterséges intelligencia mindig mindenben mindent jobban tud.
Nem alkalmatlanná válunk, fölöslegessé válunk.
Hát
és ez nem ugyanaz, mert alkalmasak leszünk ugyanannyira, mint most is.
De arra már nem leszünk alkalmasok, amit akkor azon a szinten művel a mesterséges intelligencia.
Hát versenyezni nem tudunk vele. Tehát ezért feleslegessé válunk. Hát az, ami Róma polgáraival is történt, amikor a birodalom megbukott.
Igen, ez talán már kitekintés egy következő témára, hogy van az emberiségnek is, mint minden fajnak, egy végessége. És hogy nem biztos, hogy az ember a végállapot, mint ahogyan a dinoszaurusok sem voltak a végállapot, és ugyanúgy eltűntek a föld színéről, és ugye előkről már sokszor beszéltünk itt a tömeges faj kihalások kapcsán, a nagy éghajlatváltozások következtében. Ez a föld számtalanszor elnéptelenedett már, és települt be új fajokkal. Mondhatjuk, hogy most az az érdekes, hogy lehet, hogy a saját faj kihalásunkat tulajdonképpen mi siettetjük azzal, hogy az embernél már egy tökéletesebb, vagy más, tehát nem biológiai és nem szénváz alapú szervezetet fogunk egy intelligenciával felruházni és felépíteni. Én azt gondolom, hogy ezek a fajok, ahogyan évmilliók alatt tűntek el, és egymás mellett voltak élések, és meglátjuk, hogy melyiknek a térhódítása a sikeresebb, most még azért azok az évszázadok jönnek, ahol én azt gondolom, hogy békességben tud az emberiség egy vele ekvivalens, vagy hozzá hasonló intelligenciával együtt létezni, az megnézni, hogy ez egy hasznos társulás-e vagy nem, és akkor meglátjuk, hogy hova jutunk egy ilyen dűneszerű jövőbe, ahol minden mesterséges intelligencia tiltva van, és le van butítva, és az emberiség úgy dönt, hogy ez nem volt hasznára, ezért be van tiltva.
Mert fellázadt ellene.
Vagy pedig egy olyan jövőképben, ahol ezek igenis velünk együtt élnek, és majd segítik az emberiséget. Én inkább egy ilyen Jetson családba hiszek, ahol a robotok ott vannak, és helyettünk főznek és takarítanak, és ez azért mindenkinek hasznos.
Így legyen, de ez még nem az árszó, csak a mai adás végét zárjuk le. Hallgatóinknak köszönöm a figyelmet, Maier Máténak és Tarbence Lászlónak, ahogy Rózsahegyi Gábornak és Horváth Ádámnak is. Egy hét múlva már új témával folytatjuk. Viszont hallásra!
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.